az Internet világnapján Lázár Kovács Ákos médiakutatóval Nárai Szabó Gábor beszélget.
Jó napot kívánok! Nárai Szabó Gábor vagyok. Köszöntöm vendégemet, Lázár Kovács Ákos egyetemi docenst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének vezetőjét, akivel az internetről fogunk beszélgetni a következő 25 percben. A téma rendkívül szerteágazó, ezért csak néhány vonatkozását értjük. Először azt kérdezem meg, hogy hogyan jellemezné röviden a hazai internet használatot?
Jó napot kívánok! Éves jelentések a Nemzeti Médiahatóság részéről elérhetőek, tehát nagyjából 2018-ról szintén vannak információink. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha most csak az utolsó két generációt nézzük, tehát az Y generációt, akik mondjuk 95-ig születtek, ezen az első, hát ugye fiatalabbakat érintő generációs sáv, illetve hogyha az Z generációt, akik 2007-ig megszülettek, tehát azt lehet mondani, hogy nagyjából a 25 éves, illetve a 13 éves médiafogyasztókról, ha beszélünk, akkor egy nagyon érdekes átrendeződést lehet tapasztalni. Nevezetesen, hogy a közösségi oldalaknak a jelentősége csökken, tehát egyre inkább a Facebook is hát egyéb helyekről vonul le a fiatal csapat, és keresnek újabb lehetőséget, főleg a chat irányába mozdulnak el különböző... Igen. fórumok irányába, és ott próbálják meg a személyes kapcsolataikat kialakítani. Úgy tűnik, hogy ez az egész internetes zaklatás, amelyik azért az elmúlt 20 évre rányomta a bélyegét folyamatosan, főleg a fiatalok média használatánál, ez azért beívódott a társadalom egészébe is. A zaklatás elől a fiatalok részben nyilván a szülők tapasztalatai révén, hiszen a szülők is már tapasztaltak ezt azt az internet kapcsán, elmozdultak abba az irányba, hogy inkább ezeket a személyes chat vonatkozásokat használják, és azt lehet mondani, hogy nyilván az okostelefonok használata került előtérbe, tehát mondjuk százalékosan nagyon megugrott az okostelefonok használata, és az idei év, nagyjából 2019-et lehet ugye mondani, 18-19-es fogyasztást, azt lehet látni, hogy a mozgatható személyi számítógépeknek a használata is megelőzte már az asztali számítógépekét, tehát sokkal mobilisabb internet viszony alakul ki, ami az élet egészét, a mindenféle helyzetet, utazást, a hétköznapi munkának, az iskolának a világát, tehát beszövi most már a mozgatható internet.
Hát örvendetes, hogy akkor ezek az aklatások visszaszorulnak, mert hogy most már áttérünk egy kicsit a következő kérdésre és a generációk közötti internet használat megoszlásra. Hát én tapasztalom itthon a családban is, hogy a legidősebb generációk is most keményen dolgoznak és beletanulnak, úgyhogy sok mindent már bridgeztünk, meg zoomoltunk a barátainkkal, úgyhogy igyekszünk fölfejlődni.
Igen, igen. Tulajdonképpen ugye amikor azt mondjuk, hogy kialakul mondjuk a problémás internet használat, az egy megfelelő időmennyiséghez kapcsolódik, tehát azt lehet mondani, hogy időtartam tekintetében a fiatalabbak azért többet foglalkoznak internetes tartalmaknak a fogyasztásával, letöltésével. Mondjuk a szó nem is talán nem jó, mert ugye fogyasztásnak mondjuk, vagy internet használatnak, de sajnos azért a használat szót is úgy kicsit át kell alakítani, mert sokszor az internet használja az embert, és nem az ember az internetet. Majd ugye pont ez a média tudatosságnak a problémája, hogy a tudatosság akkor alakul ki, amikor mi kezdjük használni az internet, adta egyébként csodálatos lehetőséget. Ugye a Vatikánnak van egy szép dokumentum, ez az Inter Mirifica, ami a médiumoknak a csodálatos képességeiről beszél, tehát ez mondjuk a vatikáni szinten is teljesen tiszta, hogy ezek áldások, amikkel az embereknek élniük lehet. A probléma az csak, hogy tehát generációs kérdésre visszatérve, hogy a fiataloknál azért egyre inkább a televízió rovására például, meg a különböző más médiumok, tehát újság vagy egyéb más tartalmak hát sőt az olvasás hát háttérbe szorulásával bizonyos értelemben magának a monitor vagy az okostelefon kis monitorjának a felületére megy át az összes kommunikációs forma, és azt lehet mondani, hogy tehát az X generáció, amelyik az Y, illetve a Z előtt van, az X 1960-tól 1979-ig, ugye körülbelül így számolják, tehát ez az apák, anyák generációja, ott erősen jelen van már az internetnek a vásárlás célú, a különböző megrendelés célú, tehát a hétköznapi hivatali élethez kapcsolódó tevékenységek. A fiataloknál azonban alapvetően még mindig a szórakozás, illetve a szórakoztatási hát szempontok kerülnek. Nyilván nincsenek még napi gondjaik, vagy nem kell banki ügyeket intézniük. Ez a szülőgenerációra, illetve hogyha a baby boom generációt nézzük, tehát akik 1940 és 59 között születtek, akkor azt lehet mondani, hogy tehát a nagyszülők vonatkozásában azt lehet mondani, hogy ők pedig az ismerkedési fázisban vannak, dolgoznak, folyamatosan a böngészési, meg a letöltési tartalmak minősége, meg a mennyisége is növekszik. Tehát mindenképpen minden korosztálynál, mondjuk ennél a négy korosztálynál, aki tehát 1940-től mondjuk 2007-ig a vizsgálatok tárgyát képezi, érdekes módon folyamatosan növelik az internetes jelenlétüket.
Igen, hát egyébként egy pár évvel ezelőtt Hollandiában utaztam a vonaton, és figyelmes lettem egy idős hölgyre, aki csak pár évvel volt fiatalabb, mint én persze, előkapta a tabletjét, és nagyon profi módon nézegetett, újságot olvasott, ezt azt csinált, úgyhogy ez tényleg terjed, úgy tűnik.
Igen, és az is érdekes, hogy a fiataloknak kifejezetten a személyes kapcsolatoknak a fenntartásához és a sokszor a személyes találkozásoknak a rovására is, de hát ez megint egy nagyon nagy kérdés lesz majd, hogy a barátkozással kapcsolatos, ugye magának a média függ, vagy az internet függőség kérdéséről, ha majd beszél, vagy lehet beszélni, ugye ott a szó, hogy vannak, akiknek eleve ugye barát vagy barátkozási hiányaik vannak, ez az egyik, a másik pedig, hogy vannak olyan típusú hát fogyasztók, akik pedig kompenzálnak, tehát az elégtelen családi kapcsolatok, szülői kapcsolatok révén keresnek maguknak valami meleg otthont.
Igen. Na most a chat az nagyon érdekes, mert ezek szerint az aklatást ki lehet iktatni a chatten keresztül, vagy a chat lehetőségét használva?
Hát sokkal, sokkal személyesebb a chatnek a szintje, a horizontja, tehát ott azért lehet már tudni, hogy ki volt, utána is jobban kereshető. Tehát az internetes, tehát mondjuk a honlapokon vagy a közösségi oldalakon történő személytelen, tehát a rejtőzködő zaklatóknak a jelenléte sokkal erősebb volt, tehát ez a chat ez tényleg egyre inkább személyesebbé válik, és a társas támogatottságnak a helyét veszi át, tehát ugye a fiatalok nem járnak már nagyon sok közösségbe, hogy megszűnt az a fajta kultúra, amelyik a különböző szervezeteknek a tűzoltó kluboktól a kis helyi foci csapatokig hát működne. Tehát a fiataloknak nincs lehetőségük csatlakozniuk, ha csak nem sportolnak, vagy ha nem magas minőségű hát életmódot, vagy anyagi, hát, vagy pedig képzettségi hátteret nézünk. Tehát magának a függőségnek ugye az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a két szempontot, a családi szempontot, tehát mondjuk a képzettségnek, mert ez is ugye játszik, hogy minél magasabb képzettségűek a szülők, annál kisebb ez a fajta kiszolgáltatottság. Ez vonatkozik magára a zaklatás problémájára, meg a chat használatra, illetve a másik pedig az, hogy megtalálják azokat a felületeket, ahol ezeket úgy mondják, hogy a szenzoros élménykeresés, tehát hogy a szenzoros élménykeresésük az meglegyen, mert igazából nincsenek meg azok a közösségek, ahol ezekre szert tennének.
Hát hallottam olyat, hogy az iskola folyosó egyik oldaláról a másikra is telefonnal vagy SMS-sel érintkeztek, ahelyett, hogy átszóltak volna.
Igen, ez is olyan dolog, hogy ez is vannak ilyen elméletek, ezek nem annyira fontosak az internet kapcsán, de érdekes, hogy például ugye van a stimulációs modell, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen folyamatosan az a fontos, hogy a a barátoknak valamiféle ilyen magam mellé gyűjtése, a jelenlétük állandó biztonságában érezze magam, mert ugye nagyon érdekes, hogy a gyerekek tekintetében, vagy a fiatalok tekintetében három a magatartás típus az, ami kirívóan kiszolgáltatottá teszi a gyereket. Ez a szégyellős típusú gyerek, aki nem mer, tehát mondjuk inkább egy introvertált, zsendesebb, nem tud megnyilatkozni nagyobb társaságokban, ez az egyik. A másik a magányra való hajlam, tehát a gyereknél van egy befelé fordulás, részben azért, mert mondjuk a szülők elváltak, alacsonyabb iskolai végzettségük van, mondjuk az iskolában frusztrált folyamatosan, mert nem olyan jó anyagi körülmények között él, mint a többiek, stb. És van a harmadik, ami a társas támogatásnak a hiánya, ami a nagyszülők, a nagybácsi, a nagynéni, a helyi lakóközösségnek a hiánya, és ez a szégyenlőség, a magányosság, és ez az alacsony társas támogatottság révén válnak aztán nagyon kiszolgáltatottá egyes gyerekek.
Igen, hát akkor ezeket próbálják oldani nyilván, és akkor egy másik témára is térjünk át, mert egyre többet hallunk az internetes tömegkultúráról, ugye óriási befolyásolási potenciál van az internetben, ami hát tulajdonképpen a televízióval, meg annak idején még régen a médiával, a sajtóval kezdődött, és mit lehet erről röviden mondani?
Igen, hát ugye tulajdonképpen azt mondják a szakemberek, hogy a tömegmédia már nem is tájékoztat, hanem tulajdonképpen önmagát adja, tehát ez egy életforma a tömegmédia, tehát belecsatlakozni, ez olyan, mint egy nagy óceán, amiben az ember belefekszik, és a gumimatracával szépen elengedi magát, tehát van egy ilyen típusú érzés ebben, hogy úgy akkor feloldódunk a térnek és a távlatnak ebben a befoghatatlan nagyságában. Tehát mindenképpen van ennek egy ilyen mennyországpótlék, üdvösségpótlék jellege is, hogyha egymás között erről így beszélhetünk. Tehát, hogy az emberek számára univerzális, általános, őket messze meghaladó távlatok fogadják be, és ez egy várakozással teli állapot. Tehát tulajdonképpen a tömegmédia fenntartja ezt a fajta, ami a stimulusnak a várakozása, hogy az érzékszerveket, az idegrendszert stimulálni kell. Van is egy Niklas Luhmann nevű elmélet alkotó, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen a tömegmédiának a logikája az idegrendszernek a stimulációja.
Mint a pláza.
Tessék?
Mint a pláza, ugye? Az is lehozza.
Van, tehát ez így van, hogy ingerelni kell, mert ez az idegrendszeri ingerlés az egy kellemes állapot, és akkor ennek az ingerlésnek tulajdonképpen megyünk a nyomába, és a különböző, nagyon érdekes, hogyha nézzük a különböző kereső motorokat, most mindegy, hogy melyiket nézzük, tehát általában már, ugye mondjuk csak a Google-nak a logikáját nézzük, vagy hát lehet a többit is, de gyakorlatilag már amikor kinyitom az oldalakat, már olyan ajánlati szférába kerülök, amelyik ugye egy szűrt szféra, tehát megnézik a keresőmotorok szoftverrendszerein keresztül, hogy én mire kerestem rá is, ahhoz hasonló tartalmakkal párnáznak körül. Tehát tulajdonképpen egy személyre szabott érdeklődési irányt predesztinálnak már. Tehát nem tudok mást keresni első vonalokban, mint amit felajánl nekem, mert ő azt mondja, hogy nekem ez való, mert ezt kerestem, háromszor, négyszer utána néztem valaminek. Tehát nagyon nehéz kiszabadulni ezekből a ketrecekből is, amiben mi saját magunkat visszük bele azzal, hogy különböző tartalmak mentén belemegyünk olyan ügyekbe, amik egyre mélyebb bugyrokba visznek.
Hát állítólag egyes cégek, egyes médiumok súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy elsőnek ugorjon ki a rájuk való hivatkozásra a keresésnek.
Így van, ez megint a ugyanaz, mint ami a tömegmédia tekintetében az amerikai musical-rel indul tulajdonképpen, hogy meg kell próbálni a jelenlétet folyamatosan fenntartani. Tehát a sztárkultusznak ugye ez is egy folyománya, hogy a sztárkultusz áttevődik akár a márkák vagy a fogyasztási eszközök szintjén is, de magának a művészek szintjén is átkerül erre a felületre, és ez is már referencia. Tehát a digitális referencia az egy olyan erős visszajelzés, hogy valaki akkor híres. És a másik, ami nagyon fontos, hogy az internetnél is, de általában mindenfajta politikai típusú hát viszonynál ugye a megbízhatóság az nagyon fontos. Tehát ha valaki sokat szerepel különböző tömegmédiumban, akkor az megbízhatónak tűnik. Tehát az az elsődleges információ, hogy akkor ez őt jó hallgatni, ő biztos, hogy jó minőségű, és igazából attól, hogy valaki mondjuk sokat megy a különböző zenei csatornákon, vagy mondjuk a YouTube-on tele van milliós hát, hallgatottsággal a szám, ettől még nem lesz értékes önmagában.
Igen, és akkor lehet így erőteljesen manipulálni. Tehát most ugye régebben ez a mozikban voltak kicsit hasonló dolgok, de most úgy tűnik, hogy ezek egyre jobban háttérbe szorulnak, és valószínűleg az internet átveszi a szerepüket.
Igen, a YouTube és általában a mozgóképi megosztók azok, annak a jelentősége növekszik, tehát ezt is érdemes idehozni, hogy magának az internet használatnak az egyik központi eleme lesz lassan ez a képi fogyasztás, ami azért fontos, mert ugye az elmúlt hát nagyjából 5000 évben olvastunk, és az elmúlt 5000 éves olvasási, tehát logosszal foglalkozó, a szóval foglalkozó tevékenységünk az áttevődik egy úgynevezett iconic turn, vagy képi fordulat révén a képi tartományba. Tehát egyre több képet nézünk, egyre több kép kerül elénk, rövid tartalmakat olvasunk, nem olvassuk el a háború és békét, nem olvasunk hosszú-hosszú regényeket, ha csak nem a Gyűrűk ura vagy a Harry Potter, de igazából nincsenek meg ezek a hosszú, folyamatos élménynyújtó olvasmányélmények, és ennek hatására a képi tartalmak, rövid képi tartalmak, tehát mondjuk ezt ilyen spotnak is lehet nevezni, vagy reklám kultúrának, rövid, könnyen befogadható és nagyon célirányos mozgóképi tartalmak, illetve egy nagyon, nagyon érdekes, hogy nem a filmeket, már nem is filmeket néznek, hanem film részleteket. Megnézi a film elejét, rákeres, tehát ajánlatok vannak, például egy film kapcsán 50 olyan rövid spot van, ami reklám jellegű, tehát a film megnézésére, vagy a film megvásárlására irányul, de meg lehet mondjuk 50 darab, 2 perces, vagy 3 perces darabot, ilyen összefoglalót nézni, amiből lesz egy ilyen, hát egy ízelítő a legjobb pillanatokból, ami alapján az ember aztán elkezdi a filmet is fogyasztani.
Vagy meg se nézi, mert annyira szétszórt most már sok mindenki, vagy ez talán a többség, hogy egy pár benyomás elég neki, és akkor felületessé is válik.
És megy tovább, ugye egyik ilyen, mert ez is érdekes, hogy az egyik mondjuk háborús témájú filmanyag, az ugye megy további háborús témák, és akkor szépen a középkortól egészen a sci-fi-ig el lehet menni a háború műfajába, és ki vagyunk szolgálva, mert eleve azokat a mozgóképeket ajánlja föl a keresőmotor, amit úgy gondolja, hogy akkor nekem most itt néznem kell.
Igen, és hát ugye fölgyorsul a világ, amit az internet is elősegít, azt hiszem, és ez például a beszéd gyorsaságában lehet nyomon követni, tehát elképesztő gyorsan beszélnek a mai, nem csak a fiatalok, most már 50 alatt szinte mindenki.
Igen, így van. Ez nagyon fontos megfigyelés, hogy a nyelvhez való viszonyunk is, ugye, ahogy az olvasás is bizonyos értelemben, hát generálódik, tehát azt nem mondom, hogy degenerálódik, de gyakorlatilag mégiscsak van valamiféle törés az olvasás élményben, ugyanígy a maga a beszéd is egy töredezettség, ugye a magának a basic language-eknek, tehát a különböző 1000 szó vagy 1500 szóból álló ismereteink, ugye a jól informáltsága, tehát ilyen puzzle emberek leszünk, hogy minden témában van 150 szavunk, és az információ technológiától a kultúrán át, a komoly zenén keresztül, nem tudom, az autógyártásig mindenhez van 100 olyan szó, ami alapján azt, hogy gyorsan el lehet hadarni, és ami egyfajta jól értesültséget, egyfajta képbenlevést, up-to-date, tehát megfelelő időben létet sugal, mint hogyha mi hát felkészültek volnánk. Ugye az egész mögött persze egy ilyen piaci jelleg van, hogy az embernek folyamatosan elnézés, de hát időzőben el kell adnia magát, és ebben az eladásban folyamatosan kellettjük magunkat ezekkel a rövid üzenetekkel, mint hogyha még lenne mondani valunk, holott azt a 100 szót vagy kifejezést tudjuk a témában, de nagyon érdekesen elő tudjuk adni.
Az biztos, igen.
Egy dolgot, ha még szabad mondom, nagyon érdekes a kommunikációs háttér, mert azt megint mondjuk egyetemen is látom, hogy a személyközi kommunikációban az információ átadása az maximum egy 10-11% a személyes együttlétnek. Tehát az a 85-86%, ami a személyiségből árad, és amelyik átjön egy lehalkított internetes felületről is, tehát hogy ő ki az, milyen az arca, hogy öltözködik, milyen gesztusok, milyen hát nonverbális kommunikációval dolgozik, milyen a mimikája. Tehát nagyon-nagyon hát átalakult, és ezt most már tudják, tehát ez a másik, hogy az összes PR szakember képzését nálunk is a Pázmányon ezzel kezdődnek a PR órák, hogy hogyan lehet ezeket az arculatokat építeni. Tehát az arculatépítés, vagy a homlokzatépítésnek is mondjuk, hogy ugye a homlokzatot, mint a háznak felépítünk valamit, aztán lehet, hogy hátul a téglák nincsenek rendben, meg nem működik az egész rendszer, de a homlokzat nagyon szépen elő van készítve.
Igen, hát ezt ugye a nonverbális kommunikáció jelentősége, és ezt mindig szoktam mondani, hogy mekkora különbség van a között, hogyha azt mondom, hogy szeretlek, vagy pedig azt, hogy utállak. Ugye? Tehát abban a pillanatban lehet érezni a különbséget, mihelyt ezt a hangsúlyváltozást megérezzük.
Igen, és tényleg tehát ugye az irónia is, hogy az ellenkezőjét mondjuk, mint aminek gondolunk, de az egész testünk mást mond, mint ami a szavunk, ugye, és akkor ez egy csodálatos világ, a nyelvnek a világa, mert ez a másik, amit nagyon fontos talán jelezni az internet kapcsán, hogy megszűnik ez a fajta horizont. Tehát, hogy csak képileg, tehát közvetített formában, ugye tömegkommunikációs eszközökön, vagy technológiai, úgynevezett technológiai médiumokon keresztül tud a személyiség, a másik személyiséggel találkozni. És ha nem találkoznak, akkor az interakciók azok hát megint csak degenerálódnak, mert az interakció az is, hogy érzem a másiknak a lüktetését, a mozdulatait, azt, hogy érdekli a téma, nem érdekli, kinézze az ablakon, nem néz ki, stb.
Na most befejezésül egy olyan témát röviden érintsünk, ami a járvány miatt fontos most szerintem. Ugye a szentmiséket nem tudjuk hallgatni személyesen, hanem interneten keresztül, és hát ezért sokan bánkodnak, de mások viszont azt mondták, hogy előlépett a számítógép vagy a TV képernyő házi oltárra, és be is mutattak egy képen nagyon szép környezetbe elhelyezett képernyőt. Hát ez is azért megjelent.
Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos, talán emlékszik tanár úr is arra az esemény sorozatra, ami tulajdonképpen II. János pápa halála körül történt. Tehát ott történt meg az egyháznak bizonyos értelemben ez a mediális áttörés, amikor a Szentpéter téren felravatolozták a tetemet, és rátették a szentírást. Talán emlékszik arra a képre, igen, amikor elkezdte a szél fújni a szentírás lapjait a halott pápa koporsóján. Ebből a képből tulajdonképpen kivirágzott egy nagyon erős egyházias média kultúra, ami az internetre, illetve magára a digitális médiumokra vonatkozik, ami feltételül pozitív. Tanulgatjuk ennek ugye az egész, csak a Máre Rádióra utalva, ezek a médiumok, ezek mind-mind annak a belátásnak a szülöttei, hogy az evangelizáció az nem áll le valamikor a II. Világháborús technológiai eszközökkel, hanem haladunk tovább is. Ezek hát mondjuk ez nyilván inkább a gics irányába mutatna már, hogy mondjuk egy ilyen televíziós oltár, de az tény, hogy ha meg tudjuk magát a formát a tartalomtól különböztetni, vagyis ugye, mert a képvita is ez volt, hogy a képvitán ugye azon vitatkoztak, hogy a képeket imádjuk, meg bálványokat imádunk, holott nem azt imádtuk, hanem azt, aki rajta van a képen. Tehát, hogyha képesek leszünk a televízión, vagy az internetes felületeken túllátni, bizonyos értelemben transzcendálni, hogy most nem az történik, hogy most én ott a jelen vagyok, hanem hogy a jelenlétet megpróbálom a lehető legmélyebben átélni, és az ima élményem is egy szellemi küzdelemmé válik, ahogy egyébként minden szentmise egy szellemi küzdelem, hogyha az ember jelen van.
Igen.
Tehát részt veszünk ebben a küzdelemben.
Én úgy gondolom, hogy ebben az irányban azért pozitív a haladás, és most tanulunk is egy csomó dolgot, habár még azért nyilván ragaszkodunk a személyes jelenléthez. És nagyon köszönöm ezt az érdekes beszélgetést Lázár Kovács Ákosnak.
Én is köszönöm.
Ezzel zárjuk, és akkor a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Az internet világnapján Lázár Kovács Ákos média kutatóval Nárai Szabó Gábor beszélgetett.
Hírek.
Száz éve született Szent II. János pál pápa.